A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Én Penke Bence vagyok, az Y és a Z generáció közötti váltóhalmaz az egyik büszke tagja. És azért ezt a titulust adtam most magamnak, mert a következő órában és minden héten valami ehhez hasonlóra teszünk majd kísérletet, vagyis generációkat, korosztályokat találkoztatunk itt az éteren keresztül. Meghívott vendégeimmel olyan témákat járunk körbe, amiket ezek a mai fiatalok magukénak éreznek. És megértem, hogy ezek a dolgok néha tűnhetnek furcsának, vagy hathatnak idegennek, de én őszintén hiszem, hogy főként azokkal a dolgokkal vagyunk így, amiket nem ismerünk eléggé. És ki mástól lehetne jobban megismerni ezeket a jelenségeket, mint maguktól az érintettektől. Szóval az lehet, hogy ez a műsor a 30 alattiakról szól, de biztosan nem csak nekik. Szóval ezeket a szólamokat keressük majd itt hétről hétre a jövő hangjaiban, és kezdésnek nem is találhattam volna jobb beszélgető társakat, mint két diákot, az Egységes Diákfront két tagját, Zelenák Jennyt és Mészáros Bencét köszöntöm itt a stúdióban. Köszi, hogy itt vagytok.
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük.
Sőt, már akkor túloztam, amikor a bemutatót befejeztem, mert egy diákot és egy hallgatót köszönhetünk itt. Jenny, neked most már a hivatalos megnevezésed ugye az egyetemen, ahol már fél éve tanulsz, már hallgató vagy, de azért így is azt lehet mondani, hogy olyan 11-13 éve benne vagytok a magyar oktatási rendszerben. Jenny, te ki is maxoltad a közoktatás rendszerét. Ez alatt a 12 év alatt milyen változásokat tapasztaltatok a saját bőrötökön az oktatási rendszerben?
Talán számomra a legnagyobb változást az jelentette, hogy kifejlődött bennem egy kritikai vélemény, és elkezdtem megszemlélni az oktatási rendszert, mert nagyon sokáig nem is volt szempont, vagy nem is volt akaratom arra, hogy elemezzem azt, hogy mi történik, mert evidensnek véltük azt, ami körbevesz minket a mindennapokban. Azt, hogy minden nap bemegyünk az iskolába, és van egy rendszer, amiben bele kellett szocializálódnunk, és rá voltunk kényszerülve, Az teljesen átlagos volt. Majd, amikor egy kicsit idősebb lettem, és talán ez a legszomorúbb az egészben, hogy a saját tanulmányaim során nem feltétlenül alakították ki bennem ezt a kritikus szemléletmódot. Ehhez az kellett, hogy rengeteget olvassak és tanuljak, mert volt egy igényem arra, hogy megismerhessem a világomat. Majd, amikor kifejlődött már a politika iránt is az érdeklődésem, és elkezdtem szemlélni azt, hogy mi történik a közéletben és a nagy világban, és vajon mi történik a többi oktatási rendszerben, a többi országban, akkor kezdhettem el igazán látni azt, hogy milyen hiányosságok vesznek engem körbe abban a rendszerben, ami azt hittem, hogy nem lehet máshogy.
Igen, ez a 12 év a közoktatásban, ez azért nagyon egybeesik a felnőtté válásnak a folyamatával is. Bence, te így nagyon közel a középiskolai tanulmányait befejezéséhez, mit látsz, mit tapasztaltál az elmúlt években?
Először is köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehetünk, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez a 12 év közoktatásban eltöltött idő megerősített abban, hogy teljesen mindegy, milyen eszközökkel próbálja a rendszer veled elhitetni, hogy egyedül vagy ebben a nagyvilágban. Muszáj emberiességünkből fakadóan, muszáj, hogy megteremtsük magunknak azt a mentális stabilitást, ami azt mondja, hogy igenis nem vagyunk egyedül ebben az iskolában, ebben az országban, ebben a világban. Tehát ez az egyik legnagyobb üzenet, amit sajnos a közoktatás ma hordoz magán, hogy hát igen, egyedül vagy a problémáiddal, egyedül vagy kb. Mindennel, ami a te életedet átfűzi, és természetesen próbálja kiölni a diákokból, amit Jenny mondott, a kritikát, a kritikus gondolkozást. Tehát képzeljük csak el, hogy mi történne azzal a generációval, akik mondjuk első osztálytól kezdődően vitatkozást tanítanának nekik. 18-19 éves korukra milyen elképesztő tudással bírnának, milyen elképesztő kritikákat tudnának megfogalmazni, amik nem csak az adott iskolát, az adott város, de az egész országot előre tudná vinni.
Azt gondoljátok, hogy ez feladata is lenne az oktatásnak? Ilyen szemléletet beletenni a diákok fejébe?
Az iskola az a hely, ami, ahogy te is elmondtad, 12 évig ott vagyunk, reggeltől estig a tanáraink mellett, és sokszor azok a vélemények, amik kialakulhatnak bennünk, azok a tanároknak és az iskolának köszönhető. Hogyha az iskola nem lehet az a hely, ahol biztonságosan ütközhetnek vélemények, és tudunk diskurzusokat folytatni komolyabb témákról is, és akár a mentális egészségünkről, vagy a kritikai véleményünk kifejtésére adjon helyet az iskolai rendszer, akkor enélkül nem tudunk majd részt venni felnőttként abban a világban, amiben kéne. Tehát, hogy elvileg egy demokráciában az lenne a feladatunk, hogy tudjunk beszélgetni, és tudjunk értékeket és érdekeket ütköztetni, de ha nem tanuljuk meg kifejezni magunkat, sőt, még azt se tanuljuk meg, hogy hogyan gondolkozzunk rendesen, akkor nem is lehetünk felelősségteljes állampolgárok. És hogyha úgy kerülünk be a felnőtt létbe, amikor kijövünk 12-ben, hogyha kibírjuk addig a rendszerben, hogy nem vagyunk képesek gondolkodni és beszélgetni egymással, akkor nagyon nagy bajba van a jövőnk.
Hol lehet ennek mégiscsak a tere az oktatáson belül? Tehát most, hogy ha így nagyon profán részletekbe belemegyek, azért egy matek órán nem feltétlenül az a dolga szerintem egy diáknak, hogy azt mondja, hogy már pedig 2 + 2 = 5, most nagyon sarkos példát hoztam fel, de mondjuk egy történelem órán én azt gondolom, hogy már az pusztán azzal, hogy végigvesszük az elmúlt évszázadok társadalmi változásait, az valahogy ezt mégis így hozza elő. Uh-huh. Vagy tévedek? Mit tapasztaltatok, mégis azért volt lehetőség ilyen szintű társadalmi kérdésekről gondolkodni, vagy ez lehet, hogy nem is tanórákon belül kéne?
Természetesen, tehát például volt egy nagyon jó tantárgy, úgy hívták, hogy társadalomismeret, aha, vagy úgy hívták, hogy művészettörténet, aha, vagy vizuális kultúra. Azért múlt idő, mert ugye ezek már nincsenek.
Igen, nekem még
tehát,
volt.
Hogy, tehát, hogy alapvetően a hiba a rendszerben keresendő. Abban keresendő, hogy a történelmi tankönyv, tehát a történelmi tankönyvet mostában mindig meg szokták újítani. Folyamatosan jönnek ki az újak. És folyamatosan vonják benne össze a különböző tananyagokat, ami mit hoz magával. Csupán csak egy-egy korszak brutális lexikális tudását kell hordoznunk magunkban. Egyszerűen nincsen idő arra, hogy diskurzus folytassunk azzal kapcsolatban, hogy a rendek Mária Terézia idejében mit tehettek volna 1865 után, mikor az uralkodó nem akart országgyűlést. Tehát ezekre egyszerűen nincs idő. Talán én azt mondanám, hogy a diák, akiben megfogalmazódik az, hogy ez így nem jó, az a barátaival, a baráti közösségével, különböző szakkörökön, vagy tanítás után az iskola épületében tud beszélgetni ezekről a dolgokról, és megfejteni azt, hogy mi a ma és a holnap problémája, amit a múltban esetleg elkövettek már. És igen, ezt gondolom. Tehát, hogy a hiba magában a rendszerben keresendő, hogy nem matek órán. 2 + 2 az nem 5, bár nem vagyok matematikus.
Én is a lexikális tudást, azt most tök jó, hogy megemlítetted. Én is kitérnék erre egy kicsit, mert tényleg nagyon-nagyon durván sok és magolandó anyagot kapunk készhez, mind a tankönyvek által, mind a tanórákon. Emellé, hogyha társul az a hatalmas stressz, amit amúgy ránk helyez a rendszer azzal, hogy nem leszel senki, ha nem tudsz leérettségizni, nem leszel senki, hogyha nem tudod ezeket a dolgozatokat teljesíteni, akkor a stresszt helyeznek ezekre a fiatalokra, akiknek az lenne a feladatuk, hogy felnőjenek és elkezdjenek gondolkozni, és a tudást így beszívják az agyukba, mert hogy ez lenne a feladatuk, akkor csak az marad, hogy stresszelnek, ezért magolnak, ezért nem azon gondolkodnak, hogy a tudás az egy tök jó dolog, és tök jó dolog tanulni és tudni, hanem a tanulás az egyenlő lesz azzal, hogy bemagolom azt, hogy 2 + 2 az mennyi. És a másik szempont pedig, hogy igen, ezeken kívül is lehet lehetőségünk, a tanórákon kívül is lehetne lehetőségünk arra, hogy elkezdjünk mondjuk disputálni, vagy filozófiát tanulni, vagy külön órákra járni. Viszont itt jön a másik dolog, hogy aki nem teheti meg ezt anyagilag, hogy külön órákat fizessen, annak nem lesz erre lehetősége. És ha már az oktatás is szegregált, és alapvetően is hátrányból indulnak nagyon sokan, és nem teheti meg a családjuk, vagy nem is támogatják őket ebben, akkor onnantól kezdve vannak lehetetlenítve. És az iskolának kéne annak a helynek lenni, aki felismeri, hogy én még megmenthetem ezt a gyereket. Meg tudom tanítani arra, hogy szeressen tanulni.
Van erre lehetőség? Tehát ti mit tapasztaltatok? Mert mit most mondtad, hogy tényleg vannak ezek a külön órák. Valahogy bújtatottan próbálom feltenni ezt a kérdést, hogy a tanárok túlterheltsége, esetleg tanárhiány, az mennyire játszik közre abban, amit most mondtok? Mert azért az én tapasztalataim szerint nem feltétlenül kell minden külön órának vagy szakkörnek egy fizetett iskolán túli külsős helyszínen lebonyolításra kerülve lennie, nagyon szép megfogalmazással, passzív szerkezet, ügyes vagy, Bence? De hogy azért ezekre lehetne tér és idő délután 3-4 körül egy tanár lelkesedéséből fakadóan is?
Hát nekem erről az a véleményem, hogy ne csak kritikával, súlyos kritikával illessük a közoktatást. Azok a tanárok, akik még ilyen helyzetben, ilyen rossz körülmények között, ilyen fizetés mellett, hivatásként kezelve még mindig tanítanak a közoktatásban, nekik minden elismerésem. Ők azok, akik az iskolában anyáink helyett anyáink és apáink helyett apáink. Nekem hál' Isten nagyon sok olyan tanárom van és volt, akik foglalkoztak azzal, hogy éppen mi történik velem olyan tekintetben, hogy nekem éppen nem megy mondjuk a matematika, akkor segít nekem megtanulni a matematikát. Viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy ma Magyarországon a tanárhiány és a tanári leterheltség olyan súlyos méreteket öltött, amelyek én úgy gondolom, hogy rövid, de az általam látott hosszú távon sem visszafordíthatóak. Óriási lépéseket kéne tennie az országot irányító vezetőknek, hogy egy kicsit javuljon a helyzet, de akkor is sok generáció kell, hogy ez így fejlődjön. A státusztörvény kapcsán én vesztettem el tanáraimat. Nekem van egy kisugom, ő is elvesztette a tanárait. Ők azok a tanárok, akik eddig a pontig kitartottak, ők voltak azok, akik eddig harcoltak, és aztán pedig megunták a harcot, elfáradtak a harcban. Ilyen körülmények között, hogy a tanár próbál kedvességet, próbál tudást átadni a diákoknak cserébe, ingoványos talajt kap a lába alá, és nem is tudom, hogy lehet-e fizetésnek nevezni azt a pénzt, amit kapnak. Ez diákosan mondva nagyon gáz.
Azért azt is tegyük hozzá, hogy mi még a szerencsések között vagyunk, tehát mi ketten budapesti elit gimnáziumokba jártunk. Ez is egy olyan szemszög, hogy ha a mi elit suliainkban is már láttuk és tapasztaltuk azt, hogy bemegyek kémia órára, és nincsen kémia szakos tanárom, úgyhogy bejön egy humános tanár, akinek fogalma sincs, hogy milyen anyagot kéne leadnia, és feleslegesen ülök ott 3-4 óráig a tanteremben, akkor az már tényleg durva. És hogyha most itt lenne valaki, aki a szegregációt sokkal inkább megéli, és egy olyan iskolába jár, ahol a tanárok mondjuk 50%-a már nincsen jelen, mert vagy beköltözött a nagyvárosokba, vagy fel is adta az egész tanári pályát, és inkább mondjuk nyelvtanárként elment egy magánszférába, mert rájött, hogy sokkal jobban megéri neki. Hogyha itt lenne egy ilyen ember, akkor lehet, hogy nevetne rajtunk, hogy mi még így is képesek vagyunk panaszkodni, pedig ez nem panaszkodás, csak a problémák felismerése, mert mi is megéltük azt, hogy mennyi tanárunk hiányzott, és mi nem éltük meg a legrosszabb szituációkat, tehát nem úgy kellett bemennem, hogy tudtam, hogy nem lesz ott az 5 tanáromból a 3, és hogy tudtam, hogy le tudok majd érettségizni, tudtam, hogy vannak fakultációk az iskolámban, és azt is tudtam, hogy ha szünetben oda megyek a tanáromhoz, a leterheltsége ellenére is megpróbál majd segíteni nekem, de hogyha nincs is tanár, aki megpróbáljon neki segíteni, akkor ő már nem fog tudni leérettségizni ebben a rendszerben.
Igen, egy picit látok én is most azért összefüggést abban, hogy azért mégis ki tudott bennetek alakulni ez a kritikai szemlélet, amiről még az adás elején beszéltél, Jenny. Ezért is vagytok most itt. De simán elképzelhető, hogy ahol nincs meg ez a közeg, amiről most beszéltek, hogy onnan jöttök, ott egyáltalán fel sem ismeri valaki, hogy micsoda hiányosságok vannak, és simán lehet, hogy megmarad azon a szinten, amit mondtál szintén, hogy az a dolgom, hogy bemegyek, bemagoljam azt a 3-4 lexikális infót, amit kell, kijövök, és akkor örülök, hogy abszolváltam ezt a iskolai évet is. Mégis milyen lehetőségek vannak, és akkor igen, induljunk ki a saját példáitokból, amit tapasztaltatok innen Budapestről egy jó nevű, vagy akár elit gimnáziumban indulva. Tehát mire készít fel titeket pontosan a középiskola? Mit éreztek? Alkérdésként, amíg esetleg ezen gondolkodtok, ne haragudj, hogy olyan rejtett tehetségek, mint ami most bennetek is megvan ezzel a gondolkodással, társadalmi, politikai gondolkodás, vagy bármi kreativitással kapcsolatos tehetség, ezeknek a kibontakoztatására, felismerésére és felvirágoztatására mit láttok? Van lehetőség, idő, akarat a gimikben, vagy szintén pénzzel délután?
Teljesen őszinte leszek. Én olyan szempontból vagyok nagyon büszke magamra, hogy az első leérettségizett ember vagyok a családomban. Nekem nem örültek, amikor közöltem, hogy igen, én nem vagyok budapesti lakos, hanem agglomerációban élek. Én minden nap 2 órát fogok utazni azért, hogy bejussak abba a budapesti gimibe, ahova jártam. És igen, én bent fogok csücsülni 5-6-ig akár egy könyvtárban, még tanítás után is, csak azért, mert tanulni szeretnék. Majd amikor azt közöltem középiskola után, hogy jó, akkor én most beírok egy pár egyetemet, és nem fogok elkezdeni dolgozni, nincsen szakmám, hanem én tényleg tanulni akarok. Tehát bennem alapvetően volt egy vágy arra, hogy tanulhassak, és hogy fejlesszem a tudásomat folyamatosan, de erre sem otthon nem volt meg a lehetőségem, sem pedig abban a délpesti általános iskolában, ahova jártam középiskola előtt. Viszont volt akkor a mázlim, hogy felismerték a tanáraim azt, hogy igenis vannak azok a tantárgyak, amikben elég jól teljesítek, és arra, hogy egy kompetitív közegbe kerüljek, arra nem volt elég az, hogy a tanórákon bent üljek, mert egyszerűen túl könnyű volt teljesítenem. Például 5. átmentem, amikor elköltöztünk Budapestről egy kisvárosi általános iskolába, ahol őszinte leszek, nem tanultam semmit. És színötös voltam, a 13 tárgyamból azt hiszem 11-ből kitűnő voltam, pedig azért nem vagyok egy zseni, de hogy itt látszik az, hogy mennyire nem kellett teljesítenem. Viszont amikor szóba jött az, hogy elmenjek valamilyen versenyre, egy adott tanulmányi versenyre, vagy akár egy képzőművészeti versenyre, mert ez a vonal is foglalkoztat, akkor magamban kialakult ez a kompetitív valami, ami miatt el akartam kezdeni még többet tanulni. És talán ez az, amire még van lehetőség az iskolai rendszereken belül is. Például az ilyen nagyon nívós UKTV versenyek, amikre lehet jelentkezni. Én filozófia UKTV-n voltam, és annyira megszerettem magát a tárgyat, hogy utána le is érettségiztem belőle 98%-kal, és onnantól kezdve az olvasataimnak a nagy része az filozófiáról, meg politika filozófiáról szólt, mert elkezdett foglalkoztatni ez a dolog.
Bocsánat, volt filozófia tantárgyad, és úgy választottál UKTV-t, vagy egyszerűen láttad, hogy lehet UKTV-zni filozófiából, és úgy döntöttél, hogy nosza?
Tantárgyilag nem tanítják a filozófiát, viszont hogyha valakinek van akkor a mázlia, hogyha a töri óráján vagy a magyar óráján kialakítják benne azt a filozófiai érdeklődést, akkor azt hiszem Budapesten van 2-3 iskola, ahol középsuli, ahol van filozófia fakultáció. Kihalóban lévő tárgyról beszélünk, tehát nem túl népszerű a diákság körében, viszont amikor beültem, az én sulimban szerencsére volt ilyen fakultáció, amikor beültem, egy új világ nyílt ki előttem, na és ott a kritikus gondolkozásnak már tényleg volt helye, és onnantól kezdve a gondolkodás számomra a legfontosabb dolgok egyikévé vált. Szóval most mindennek az összességében azt mondom, hogy én azt a lehetőséget látom, hogyha megragadjuk ezeket az alkalmakat. Az UKTV eredményem miatt nemzetközi versenyekre is hivatott lettem, amik még inkább segítettek abban, hogy lehessen alkalmam 4 órán keresztül azon gondolkozni, hogy Platón mit mondott.
Továbbtanulás szempontjából milyen perspektívák vannak előttetek? Úgy érzitek, hogy felkészít titeket kellően az egyetemre, és főleg Jenny feléd meg azért van még egy másik aspektusa ennek a kérdésnek, mert most már egy szemesztert eltöltöttél egy állami és jogtudományi karon. Uh-huh. De Bence, te pedig éppen közeledsz az érettségihez.
Így van, egy vadi új rendszerben, amit...
Megint új van, ez most már legalább a negyedik új, mióta én végeztem.
2024 májusától új az érettségi rendszer, új pontozási rendszer is van, bár ugyanúgy 500 pontos, például aki biológia szakra szeretne menni egyetemen, mai napig nem tudja így, nem tudom hány hónap van az érettségig, 4-5, hogy mi fog történni szóbeli, milyen tételek lesznek, tehát nagyon kaotikus a helyzet, többek között én is nemrég tudtam meg, hogy hány pontot kell megírnom, ami elég brutális, szóval Magyarországon nagyon kevés mencsvára van az új generációnak. Én a nagyon-nagyon szerencsések közé tartozom azzal, hogy én egy ilyen mencsvárba tölthetem el a gimnáziumi éveimet, ami miatt nagyon-nagyon hálás vagyok. És az előző kérdésedben, amit feltettél, az alkértés, bennem pont ez az a mozgatórugó, ami elindított azon az úton, hogy kell valamit tennem a közösségért, azokért a diákokért, akik elvesztegetett tehetségek, és csak azért nem lehet belőle kémikus, mert 12 évig nem látott kémia tanárt. Ami borzasztó, és a generációmnak a tragédiája ez. És igen, ez az, ami engem elindított ezen az úton, hogy ha már én ilyen szerencsés helyzetben vagyok, akkor miért lennék önző, és miért használnám ki a helyzetemet, kihasználom inkább úgy a helyzetemet, hogy megpróbálok minél többet tenni a saját generációmért, és a következő generációért, a mi gyerekeinkért, hiszen a bármilyen közoktatási változtatásnak a beérése az egy jó 10 év minimum. Bár én 28 éves leszek 10 év múlva, hogyha most hirtelen megváltoztatnának valamit a közoktatásban, ami nagyon pozitív, én szeretném azt, hogy majd a fiam vagy a lányom egy jobb közoktatásban tanulhasson, ezért is dolgozunk minden nap.
Hát most mondtad, hogy milyen hirtelen változtatták meg az érettségi rendszer. Hát simán lehet, hogy 10 év múlva kiderül, hogy ez volt az igazi.
Hát szokták mondani, hogy mindig van lejjebb. Általában ugye most évelején volt tüntetésünk a belügyminisztérium előtt. Én ott mondtam egy beszédet, amiben pont volt egy mondat, Jennyvel közösen írtuk a beszédet, úgyhogy ezt neki köszönhetem, ezt a mondatot. Volt egy olyan mondat benne, ami talán úgy szólt, hogy már lassan nevetni sem, vagy lassan már csak nevetni lehet ezeken a közoktatási problémákon, mert az egész kezd egy nagy kegyetlen viccé válni, ami egyrészt elszomorító tényleg, tehát hogy nagyon sok tehetséges diák van Magyarországon, nagyon, tehát mindenki különleges valamiben, és mégis elvesztegetjük ezeket a tehetségeket azzal, hogy egyszerűen nem nyújtunk, vagy a magyar állam nem nyújt egy táptalajt nekik, ahol fejlődve nőhetnének, és virágozhatnának ki, ami tényleg, megismétlem, a generációmnak talán az egyik legnagyobb tragédiája.
Arcunkra ne fagyjon az a mosoly.
Én azért szeretném is megnyugtatni egy kicsit azokat a hallgatókat, akik még az érettségi előtt állnak. Oké, én már leérettségiztem, így könnyű pofázni, tudom.
Onnan könnyű.
Igen, engem már felvettek egyetemre, szóval mondhatjátok, hogy miért is pofázok erről. De azért én is megküzdöttem vele. Viszont itt is megint az jön, és szerintem most már a sztoriaimból kijön az, hogy amit elértem, azt én tényleg a saját sikeremnek tartom és gondolom, amiben nyilván ott voltak a támaszaim, a tanáraim, akik felismerték azt, hogy van lehetőség bennem arra, hogy akadémiai pályára indulhassak el. Viszont a 12-es évem nekem úgy nézett ki, hogy minden délután tanultam. De hogy nagyon durván tanultam minden délután. Emlékszem, a tételeimet folyamatosan kidolgoztam minimum 2 példányban, és igen, ehhez nagyon sok szorgalom kellett, szóval aki szeretne jó egyetemre menni, jó pontokkal tovább tanulni, annak bele kell tenni ezt az energiát, de hogyha valakiben megvan a vágy arra, hogy egy egyetemi közegbe kerülhessen, akkor nyilvánvalóan van esélye rá, és akkor itt jön az, hogy viszont mindenkinek bele kell tennie azt az akaraterőt és szorgalmat, amit csak össze tud kotorni magából ebben a mentálisan sérült világban és generációban. És arra is emlékszem, hogy Bence, adtam neked egy zsákot, ami tele volt könyvekkel, meg történelemtételekkel, mert felismertem azt, hogy lehet, hogy jár töri fakultációra és egy nívós gimnáziumba, de nagyon is szüksége lesz arra, hogy valaki közölje vele, hogy oké, hogy tüntetést szervezünk, oké, hogy beszédet írunk, és oké, hogy nem tudom, tanszereket gyűjtünk, és elküldjük szegényebb városokba őket, és ezek mind jók, és tök jó, hogy ilyen dolgokkal foglalkozunk, de mellette muszáj ezzel is foglalkozni, hogy a jövőnkben is tudjunk tenni, és hogyha én most nem tanulok, és nem jutok be egy jó egyetemre, akkor nem leszek abban a helyzetben a jövőben, hogy minél többet tudjak segíteni. És itt jön az, hogy minden, az oktatás, minden oktatási rendszer, minden negatívuma ellenére is szükséges az, hogy nem adhatjuk fel. Nagyon sok iskola elhagyóval találkoztam már, és nagyon szomorúan értesültem arról, hogy egyszerűen feladták és kiégtek ebben a rendszerben, mert senki nem volt, és semmi nem volt, ami motiválja őket.
Bocsánat, már középiskola elhagyó?
Igen.
Aha, tehát, hogy ez a 16 éves tankötelezettségi határ, ez vannak, akik tényleg ki is használják.
Persze,
aha.
Persze.
A másik pedig, hogy most, hogy elkezdtem az egyetemet, azt hiszem, 80-an kezdtük el a szakot év elején, és most már egy 10-20-an le is morzsolódtak, ami szintén egy nagyon szomorú észrevétel volt számomra, hogy miután sikeresen letették az érettségüket, és elértek olyan jó pontokat, hogy az ország egyik legjobb egyetemére felvegyék őket, egyszerűen nem volt igényük tovább tanulni, és inkább kiperkálták azt a brutális összeget, ami egy fél évbe kerül, hogy akkor is, hogyha ugye felvették őket állami ösztöndíjjal, mert hogyha nem teljesítik az egyetemet, akkor ezt még mindig ki kell fizetniük, és beszélgettem ezekkel a volt szaktársakkal, és nyilván van bennük valamilyen ráció arra, hogy egyszer majd folytatják valahol máshol, de az is egy probléma, hogy nem ismertette fel velük a tanulmányaik során senki, hogy mivel akarnak foglalkozni, és ezért úgy kezdték el az egyetemet, hogy ami jön, meglátjuk, mi lesz. És én szintén egy szerencsés helyzetben nagyon kirajzolódott bennem az, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és akkor itt megint bejön az a szempont, hogyha nem kezdek el az oktatási ellenállásban olyan szinten részt venni, amilyen szinten most azt megtettük az elmúlt jó sok időben, rengeteg időnk elment rá, azt hiszem, akkor nem alakul ki bennem a vágy arra, hogy megértsem a politikai rendszert, és tudományosan megalapozott lehessen a véleményem arról, hogy mit is pofázok, hogyha egy színpadra fellépek több ezres tömegek elé beszélni. Viszont, hogyha ez az egyéni faktor nem játszik valakinél, akkor hiába magolták be azokat a törítételeket, és hiába ültek külön órákon, amikre a szüleik rengeteg pénzt elköltöttek, Hogyha nincs bennük az akarat és a vágy arra, hogy tanuljanak, és mindig ide fogok visszatérni, hogy akarnunk kell és szerettünk kell tanulni, különben semmi értelme semminek. És most én azt látom, hogy ez az oktatási rendszer ezt töli ki a gyerekekből. Egyszerűen már nem akarnak tanulni, és ez roppant szomorú, mert nem akarom tudni, hogy milyen generációk fognak felnevelkedni a jövőben.
Már egy ideje a beszélgetésünk alatt fejemben van egy gondolat, ami most így, mintha összeért volna azzal, amit mondasz, Jenny, hogy amikor én voltam gimis, akkor az összes tanártól nagyon az jött egy nyomás, hogy tök mindegy, hogy mire, csak menj egyetemre. Tehát, hogy itt nekünk lehet, hogy ilyen felsőbb elvárás a statisztika szépsége miatt is, de hogy minél több sikeres egyetemi felvételit kell nekünk kitermelni ebből a gimnáziumból. És most, amit mondasz, ebből meg nekem egy picit az jön ki, hogy minthogyha egy mai 17-8-19 éves nem feltétlenül kapná meg azt az útmutatást a suliban, legyen szó az egy tanár, vagy egy bármilyen pályaorientációs tanácsadó, vagy bármi, hogy mihez kezdjen ő, miután befejezett 12 évnyi közoktatást. Egyetértetek ezzel, vagy egyáltalán van még ez a nyomás, hogy egyetemre menni, vagy nyomnak OK-ét, vagy hogy elkezdesz dolgozni? Tehát, hogy mennyire adnak potenciális perspektívákat a végzős diákok kezébe?
Ha már valaki 17-18 évesen még gimnáziumba vagy szakközépiskolába jár, akkor az már szuper.
Jaj, ne, ennyire?
Tehát ha nézünk statisztikákat, az egyértelmű, hogy főleg az ország perem területein egyre többen morzsolódnak le 16 éves korukban a közoktatásból, ami nagyon elszomorító, megspékelve ezt egy hatalmas tanárhiánnyal, ami iskola összevonásokat hoz. Az oktatás minősége természetesen egyre rosszabb és rosszabb lesz. Ha ilyen körülmények között, hiszen ez a rendszer önmagában nem csak a tanároknak nagyon rossz, hanem kvázi mindenkinek, hiszen a diákoknak is, a diákok szüleinek is, hiszen ők találkoznak otthon a stresszes, megviselt és gyomorgörcsös gyerekükkel, a nagyszülők, az unokatestvérek, tehát kvázi ez az ország problémája. Nyilván van arra lehetőség még, hál' Isten, hogy az ember letegyen egy érettségit, hogy kijelöljön maga előtt egy utat, amit szeretne végigjárni, viszont sajnos az a tendencia, hogy egyre kevesebbekben fogalmazódik meg ez az út, egyre bonyolultabbá válik, nehézé válik, elképesztő a lexikális tudás mennyisége, mérete. Az új érettségiben, a magyar érettségiben már olyan lexikális munka lap lesz, amiben konkrétan memoritereket kell visszamondani akár hatodikból. De könyörgöm, semmi köze nincsen ennek a valódi élethez, és abban a korban, amiben ma élünk, az egy olyan kor, ami teljesen új kihívások elé fogja az én és a következő generációkat állítani. Itt a különböző klímaválság okozta helyzetekről, gazdasági válságok, háborúk, rengeteg minden, ami minket befolyásolni fog. Ma Magyarországon a közoktatás nemhogy nem erre készít föl, de kvázi azon kívül, hogy tudom mennyi 2 + 2, bár még mindig nem vagyok matematikus, és hogy mikor volt a kiegyezés, a valódi tudást, azt, hogy megfejthessem önmagamat, hogy én mi akarok lenni, hogy mi az én utam, azt nem adja meg. Csak azokban az utolsó mencsvárakban, amik még, hála Isten, léteznek Magyarországon, viszont ezek az utolsó mencsvárak is folyamatosan veszélyben vannak. Hogy hallhattuk a beszélgetésünk elején, elmondtuk, hogy például a státusztörvény kapcsán ezekből a mencsvárakból is áramoltak ki a tanárok, akik ma ki tudja, hogy hol vannak, de nem a közoktatásban.
Nemrég ugye beszéltél arról, hogy volt az a tüntetésetek, akciótok a belügyminisztérium előtt nem is olyan régen, és mindjárt rátérnék én is az Egységes Diákfrontban vállalt szerepetekről, és hogy azt hogy éltétek meg, hogy élitek meg belül, de hogyha már felhoztad, hogy új kihívásokkal kell majd megküzdeni a ti generációtoknak, és egyébként igazából mindenkinek, tehát ez nagyon hamar itt lesz az ajtón, azt gondolom, hogy azért új lehetőségek is vannak. Unásig ismételt téma most ugye az AI, a mesterséges intelligencia, de hogy mondjam, különböző technológiai újítások, akár nem tudom, social media, stb. Ezekkel tud lépést tartani az oktatás? Azért azt gondolom, hogy nagyon sok olyan téma lehet, amiben ti már talán jártasabbak vagytok, mint egy 50 pluszos, és akkor lehet, hogy még fiatal tanárt mondtam, akikkel találkoztok. Nincs egy ilyen diszharmónia és egyenlőtlenség, hogy bizonyos kérdésekben ezért ti már jóval felkészültebbek vagytok napjaink kérdéseit érintően, mint ők?
De abszolút, és ez elég ijesztő is tud lenni. Tehát az AI-jal kapcsolatban, amikor valaki mondjuk úgy ír meg nálunk a szakon egy elemző kérdést, hogy az AI használva megírja azt, és mondjuk jó is lesz az a Jesse, amit megír, akkor elgondolkozok az OG verziómmal, hogy én ülök a füzetem felett, és alkotmányok pontokat magolok be, hogy igen, most már egy olyan világban élünk, ahol ki tudjuk használni a technika adta lehetőségeket, viszont a mi generációnk abban nőtt fel, hogy kiskorunkban már gyerekként a kezünkbe nyomtak egy telefont, hogy tessék, kislányom, játsz rajta, amíg én áll vagyok valami mással. Tehát abban szocializálódtunk, hogy a technika vesz körbe. És akkor az, hogy ezt ki tudjuk használni, az biztos, hogy egy objektív állítás, viszont azt másokkal inkább máshogy kéne néznünk, hogy erre mennyire tanítanak meg minket. Tehát az internetnek meg a technikának azért elég súlyos hátulütői is tudnak lenni, főleg ennyire fiatal diákoknál, amikor, és itt megint behozom a mentális hátteret, amikor azt nem tanítják meg, hogy egészségesen hogyan használjuk a social médiákat, akkor bajban lesz a mi generációnk, és most pedig azt is mondanám, hogy én még tanultam informatikát, azt hiszem most már digitális kultúra néven oktatják.
Nagyon fancy.
Igen, mondjuk imagine, hogy a COVID oktatás alatt hát sokat csaltunk, igen, persze, tudja mindenki, de hogy annyira belekényelmesedtünk abba, hogy a dolgozatokat meg tudjuk írni úgy, hogy kinézem az évszámot úgy, hogy beírom a keresőbe és megkapom, az tök jó dolog a mindennapi létben, de azért ne erre alapozzuk a tudásunkat, és ne erre akarjuk a saját életünket alapozni. Úgy gondolom, hogy az iskolában, hogyha már van olyan óra, amikor számítógép előtt ülsz, akkor ott meg kéne tanítani ezeket a kis finomságokat, viszont arra a hátulütőre is fel kéne hívni a diákság figyelmét, hogy még mindig emberek vagyunk, és nem szűntünk meg embereknek lenni attól, hogy a számítógép már a táskámban van, mert képes vagyok egy laptopot vagy egy tabletet cipelni akárhova, sőt, már a telefonomon igazából akármit tudok csinálni, de a telefonom és a számítógépem az nem én vagyok. És amikor nem tudjuk kihasználni ezeket a lehetőségeket, mert van olyan az oktatásban, amikor még mindig ragaszkodunk a sokkal konzervatívabb lapverzióhoz, vagy a tankönyvi verzióhoz, akkor fel kell ismernünk, hogy ez nem probléma. Tehát az, hogy a hagyományokat megőrizzük valamilyen szinten, az fontos marad mindig is. Viszont szerintem az oktatási rendszernek az kéne, hogy legyen a feladata, amit valamilyen szinten jól csináltak azzal, hogy azokat a tableteket kiosztogatták az egyes évfolyamoknak, viszont nem csak ez a feladata, hanem az, hogy megtanítsák, hogy ezt hogyan használjuk.
És akkor hol vannak még azok az oktatási rendszerek, ahol gyakorlatilag tableteken folyik az oktatás, vagy beszélhetünk itt skandináv modellről, vagy az USA-beli kompetitivitásra építő dolgokról. De ha már így vagytok itt, mint az Egységes Diákfront két tagja, és hogyha igazak az információim, akkor volt időszak, amikor még képviselői és a elnökségnek is a tagjai voltak. Lényegtelen, nem is biztos, hogy ebbe bele kell mennünk. Én mégis onnan indítanám, és a személyes részét megfogva ennek a dolognak, hogy visszatudtok-e még emlékezni arra a pillanatra, arra a pontra, arra az erős tapasztalatra, ami azt mondatta veletek, hogy okay, nekem, mint diák, érettségi előtt álló diák, az aktivizmus vezetőjére kell lépnem, amiből ugye megszületett egy idő után az Egységes Diákfront. Bence?
Én már általános iskolában is kezdtem észrevenni a problémákat, bár akkor ugye, tehát ilyen 12-3 éves kis fiúról beszélünk. Én ott tökös voltam, már ott elkezdtem látni, hogy a tanáraim leterheltek, külön órákkal kell a fizetést kiegészíteni, és sorolhatnám. Ez a gimnáziumban egyre csak erősödött. És én átfelvételiztem a mostani iskolámba, a mostani gimnáziumomba, egy másik gimnáziumból, és ezt követően így sokkal nagyobb méreteket öltött az bennem, hogy ez így nagyon nem jó, valamit tenni kell. És a 11. előtti nyáron leültem a barátaimmal beszélgetni a Bakács téren Ferencvárosban, és ott megállapítottuk, hogy kell egy szervezet, mondjuk így. Kell valamit tennünk. És ezt követően a Vörösmarty diákjai úgy döntöttek, hogy az éjszakát az iskolájuk előtt fogják tölteni. Mi rá két napra bejelentettük, hogy csatlakozunk a kezdeményhez a saját iskolámmal és további három iskolával. Ez volt 2022-ben, és amit ugye már megelőzött több tanártüntetés is, de akkoriban én még nem képeztem szerves részét a szervezkedésnek, csupán csak videót gyártottam, mint tüntetés hirdetés. De onnantól kezdve ott az éjszakát az iskola előtt töltöttem. És nagyon örültem annak, hogy random emberek jöttek, és hoztak nekünk enni, meleg teát, vizet, tulajdonképpen amire szükségünk volt. Felismertük azt, hogy a társadalomban igenis igény van arra, hogy valaminek történnie kell ezzel, mert hatalmas problémákkal kell megküzdeni minden nap. És ezt követően megalapítottuk a Pala mozgalmat, ami egy Budapest belvárosát átfogó szervezet, ami először az ELTE Apáczy gimnáziumban alapítódott meg, ahova én is járok, most előttem a poént. És utána pedig több belvárosi gimnáziumnak a tanulói is csatlakoztak a kezdeményezéshez, és kijelöltünk magunknak egy elég hatalmas célt. Akkor még nem volt országos eseménye a tanári ellenállásnak, az oktatási ellenállásnak, és mi akkor volt ugye az élőlánc, tehát akkor nagyon sok élőlánc volt ugye szerte az országban. És szeretünk volna az egész országban egy időben egy országos élőláncot létrehozni, ami óriási sikert aratott. Tehát Budapesten és még másik 50 településen csak kb. Adatot tudok mondani, 100 000 ember fogta egymás kezét egy időben, ami elképesztő volt. Tehát ott én sírtam a Fővám téren a sajtótájékoztatón, mikor ezt az elképesztő adatot el tudtam mondani az érdeklődőknek, és utána az Egységes Diákfront alapítása után, amit ugye másik kettő ilyen Palához hasonló szervezet hozott létre, mi is csatlakoztunk az Egységes Diákfronthoz egy negyedik szervezettel, és ekkor jöttek létre az országos elnökség és a fővárosi elnökség titulusai. Ekkor lettem a fővárosi elnökségnek a tagja, amit azt követett, hogy az elmúlt 7 hónapban, január 11-ig bezárólag én voltam az Egységes Diákfront országos elnökségének az egyik tagja a 7-ből. És érettségi évembe léptem, nagyon sok mindenen vagyok én is túl, és mindenki, és megfontoltan azt a döntést kellett hoznom, hogy többek között nekem is, a társaimmal együtt, hogy van egy új generáció magában a szervezetben, nekik kell most virágozniuk, és mi pedig foglalkozunk az érettségivel, de természetesen nem tágítunk, ezt a hallgatóknak is mondom, hogy a tanártüntetéseken továbbra is ott leszek, és szervezni fogom őket, és ugyanúgy fogom lengetni a zászlót, hogy 2022-ben is lengettem.
Nekem egy kicsit más sztorim van ezzel kapcsolatban. Én az elején nagyon szemlélődő voltam, és kívülről figyeltem ezeket a tüntetéseket. Jelen voltam a tömegben, ott voltam, én is ordibáltam, tartottam a transzparenseket. Viszont eszem ágában nem jutott, hogy ilyeneket szervezni is lehet, és lehet foglalkozni aktivizmussal, meg a civil szférába be lehet lépni. Nálam az történt, hogy felismertem azt, hogy mekkora letargiában vannak a saját tanáraim, hogy minden neki dühös, elege van, és szomorú, és már csak panaszkodunk, és azt mondtam, hogy jó gyerekek, nagyon depressziósak vagyunk, ebben most így elég lesz, és karácsony közeledett, ez a tavalyi karácsony, amikor még én voltam 12-es, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy Jó, a karácsony az az ünnep, amikor így egy ajándékozgatni szoktunk, és megköszönünk, meghálálunk dolgokat. Jó, akkor most meg szeretném köszönni a tanáraimnak azt, hogy vannak, és még minden ellehetetlenítés és mindennapos atrocitás ellenére is vannak, és segítenek nekünk. Úgyhogy elkezdtem az iskolámban megszervezni egy karácsonyi akciót a karácsonyi koncerten. Ez egy nyílt levél lett végül, amit megfogalmaztam az ottani diák önkormányzat segítségével, és... ezt a levelet ott átadtuk a tanároknak, majd pedig ott jött képbe az LDF, hogy volt egy nagyon jó barátom, akiről tudtam, hogy LDF-es, és megkérdeztem, hogy ezt a nyílt levelet így elolvassa-e, mit gondol róla, mert neki biztos több tapasztalata van arról, hogy milyen is most ez az egész foglalkozunk az oktatással dolog, és azt mondta, hogy a következő felvételire el kell jönnöm, mert azt látja rajtam, hogy érdekel az oktatás, és érdekel a tanárok helyzete. És elmentem erre a felvételire, és rövides időn belül én alelnöki pozícióban munkálkodtam 4 hónapon keresztül. Kommunikációs alelnök voltam, tehát a social médiáért feleltem akkor, viszont rájöttem arra, hogy nagyon sok dologgal foglalkozhatok a szervezetem belül, mert egy akkora szervezetet és akkora struktúrával sikerült kiépítenetek, Bence, hogy azt a...
ez mindenkinek a közös érdeme.
Nyilvánvalóan. Nagyon-nagyon sokan közre játszottak ebben, de tulajdonképpen én tanár akartam egyébként lenni, és amikor úgy döntöttem végül, hogy nem tanárira fogok elmenni, és jött ez a lehetőség a barátomon keresztül, hogy foglalkozzak az oktatás problémáival, és harcoljak azokkal a diákokkal, akkor úgy döntöttem, hogy ezzel muszáj állnom.
Értő... titeket bármiféle személyes retorzió sulitokban, vagy akár oktatáshoz kötődő, de nem iskolai helyzet, mondjuk egy OKTV, vagy családi, baráti körben, azért, mert ilyen szerepet vállaltatok a tanár és diák tüntetések lebonyolításában?
Engem kinevettek folyamatosan. Nagyon sok ismerősöm, akár a családtagjaim közül is, mert azt látták, hogy reggeltől hajnalig a telefonomon lógok, és dolgozok. Tehát, hogy mert úgy fogták fel ezt, mint egy munka, mert jegyzeteltem, meg gyártottam a tartalmakat, meg telefonálgattam, meg sajtótájékoztatót tartottunk a nyár kellős közepén, és egyszerűen idiótának néztek, hogy minden időmet az érettségi évemben és a nyaramból azzal töltöm, hogy tüntetéseket szervezzek meg, oktatási problémákról beszéljek meg, a jogállamiság problémáiról menjek el egy nyílt fórumon beszélni. Egyszerűen idiótának tartottak, mert úgy gondolták, hogy ezzel csak az időmet pazarlom, mert úgysem fog semmi változni. És itt jön az, hogy az a letargia, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtt volt, az egyre súlyosabbá válik. Egyszerűen elegek lett az embereknek, és minthogyha már az a tömeg, akikkel elindultak a tüntetések, így sokkal kevesebben lennének. Nem azért, mert nem érdekli őket, hanem mert belefáradtak, és félnek, most a tanárokra gondolok, és egyszerűen most már kezd kihalni az a lelkesedés, amivel ez elindulhatott, viszont ennek nem szabad, úgyhogy most tudom, hogy így közeledünk a vége felé ennek a dolognak, úgyhogy egy kérés mindenki felé, hogy ne felejtsetek el foglalkozni ezzel a témával, mi itt vagyunk és itt maradunk, de segítsetek.
És csatlakozzatok a szervezetbe. Igen, tehát a retorzióhoz visszatérve, én a a virasztás óta gondolkodás nélkül vállaltam az arcomat és a hangomat azért, mert basszus, ez fontos, és igen, csinálni kell. És én szívesen vagyok az az ember, aki viszi az üzenetet másoknak, akár tévén, videón keresztül. És ezzel az jár együtt, hogy igen, volt olyan, mikor valószínűleg követtek a házunkig, és 10 darab tojás így berepült az udvarra, meg így az ablakom irányába. Igen, volt a nyugati pályaudvar aluljárójában egy-két ordibálózás, hogy én mocskos kommunista vagyok, meg nem tudom, Soros fogja fizetni az egyetememet. Ezek nem igazak. Tehát ha valaki a Megafonból most kivágna, ezek nem igazak. De hogy igen, vannak ilyenek. Viszont magasról teszek rájuk, pontosan azért, mert az a célja ennek az egész rendszernek, hogy minket megfélemlítsenek pontosan ilyenekkel. Az egyik oldalon lévő ultrák, nekik tényleg az a céljuk, hogy minket ellehetetlenítsenek, megfélemlítsenek, és ameddig egységesek tudunk maradni, ki tudunk állni a véleményünk mellett, hiszen tudjuk, hogy mi állunk az igazság oldalán, addig semmi okunk sincsen a félelemre. Ellenem szabálysértési eljárás nem indult, bírósági eljárás nem indult, bár voltak olyan helyzetek, amikor ezek is felvetődhettek volna, de hál' Isten ilyen nem történt, és törekedni fogok rá, hogy a jövőben ne történhessenek ilyenek.
Jó, de veled nem történt, de rengeteg társunk van, akik a BRFK-tól megkapták a leveleiket, akik kért, még most is szurkolunk már, hogy ezek a tárgyalások itt történnek. Szóval vannak, akik jogi úton is megkapták ezeket a retorziókat. Mi nem álltunk ott pont az első sorban, amikor azok a kordonmontások megtörténtek.
Mondjuk én úgy hajnali kettőig mostam a hajamból meg a szememből a bőrápoló könygázt. Igen. Szerintem a hallgatók emlékeznek arra, amikor körbe ment a médiában a hír, hogy 10 éves diákok ellen indít a rendőrség eljárást különböző csinált dolgok miatt. Tehát itt a pillepalack eldobása miatt.
Karáztaság.
Így van. Tehát ez elképesztő. Azt hiszem 50 körüli számot tudok, akik ellen bizonyosan eljárás zajlik, és vannak olyanok, akik ellen egyszerre akár kettő is. Tehát valami elképesztő, hogy idáig süllyedtünk, hogy 10 éves diákokat szabálysértési eljárásokkal, meg garázdasággal, vádolással próbálják ellehetetleníteni a véleménynyilvánítástól. Tehát ez brutális. Viszont egy dolgot kihagynak itt a láncból, mégpedig azt, hogy bár a Kádár rendszer óta próbálják kiölni ebből a társadalomból a kritikát, az ellenállásnak az akaratát, ez a generáció mégis, én úgy gondolom, hogy az a generáció, aki megfélemlítés elfogadása helyett felháborodik, és jobban összetart és képes összetartani. És nagyon nagy reményeim fűződnek ahhoz, hogy ez a generáció képes lesz ezen az úton tovább járni, és eléri azokat a célokat, amiket sajnos az előző generáció nem tudott.
Zelenák Jenny-nek és Mészáros Bencének, diákoknak és az Egységes Diákfront két tagjának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Mi is nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük, és senki ne felejtse el, hogy nincsen egyedül.
És nektek, önöknek, hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogyha velünk tartottatok. Ez volt a Jövő Hangjai. Én Penke Bence vagyok, és jövő héten újra találkozunk, nem leszünk egyedül. Sziasztok!
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.